hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság több mint 10 nap után válaszolta a magyar és a szlovák kormány közös levelére, de nem állt ki a két ország mellett Ukrajnával szemben, a barátság kőolajvezeték ügyében, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak. Ez mindenki számára kiderülhetett abból, hogy tegnap Zelenszkij elnök az ukrán kormány ülése után véglegesen elutasította a szakértők helyszínre utazásának lehetőségét, fogalmazott Szijjártó Péter. Mára kiépült a kormányablakok hálózata, több mint 6,5 millió ember él Magyarországon olyan településen, ahol van kormányablak, mondta a területi közigazgatásért felelős államtitkár Siófok második kormányablakának átadásán. György István hozzátette, a többi állampolgár lakóhelyétől 14 kilométeren belül talál kormányablakot. A siófoki Koch Róbert utcai intézmény az ország 322. kormányablaka, és 27 kormányablak busz járja azokat a településeket, ahol nincs lehetőség ilyen ügyintézésre. Elkötelezettek vagyunk a szőlő- és borágazat támogatásában, hangoztatta Viski József, az Agrárminisztérium Agrár- és Vidékfejlesztési Támogatásokért felelős államtitkára a borkonferencián Budapesten. Elmondta, a szőlő- és bortermelés szinte teljes spektrumát lefedik valamilyen módon a támogatások. Erre Magyarországon és az Európai Unióban is a közös agrárpolitika ad lehetőséget, illetve állít fel korlátokat. kiutasítják azt a 7 ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban, derül ki a kormányzati tájékoztatási központ közleményéből. A KTK azt is közölte, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal által folytatott eljárás során azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere. Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az ukrán védelmi szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt. Munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették, tették hozzá. Ezeket figyelembe véve a mai nappal kiutasítják őket Magyarország területéről. Míg Magyarországon a családok mintegy 28%-a egyszülős, a határon túli magyar közösségekben ez az arány magasabb, mondta Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapító vezetője Budapesten a szervezett szakmai konferenciáján. Nagy Anna, az Egyszülős Családok a Kárpát-medencében című fórumon hozzátette, a határon túli magyar egyszülős családokról nem voltak adataik, ezért az adott ország népszámlálási adataiból igyekeztek következtetni, és azokat a megyéket vizsgálták, ahol a magyarok száma meghaladja a 20 000-et. Érdekességként említette, hogy amíg Magyarországon az egyszülős családok 19%-ában neveli a gyermekeket egyedül az édesapa, addig Romániában ez az arány 30%. Toroczkai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke is elfogadhatatlannak nevezte, hogy Zelenszkij fegyverrel fenyegesse Magyarország kormányát. A pártvezető úgy fogalmazott, az ukrajnai elnöknek teljesen elment az esze. Hozzáfűzte, hogy ez elfogadhatatlan, ahogyan tűrhetetlen a kárpátaljai magyarok elleni terror is. A tavaszt 2026-ban is Wolfgang Amadeus Mozarttal kezdi a Koncerto Budapest. A szimfonikus zenekar az idén is megrendezi a Zeneakadémián a Mozart napot, amelynek 3 nagy koncertjét a világhálón is élőben követheti, aki nem tud részt venni a március 8-ai hangversenyen, írták közleményben. Már megnyílt a jelentkezés a Nemzeti Filmintézet idei filmes táboraiba, amelyekben 11 és 35 év közötti fiatalok próbálhatják ki magukat különböző filmes területeken, közölte a Filmintézet. A közlemény szerint a táborok célja, hogy a résztvevők bepillantást nyerjenek a filmes szakmák világába, kreatív alkotó munkában vegyenek részt, valamint szakmai mentorok segítségével fejlesszék készségeiket. Végül a szombati időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a megboldogult Rigó Jenő jezsuita szerzetes atyára emlékezünk. Gyászmisét végeztek a miskolci Avas déli római katolikus templomban. Rigó Jenő atya volt szolgálati helyén, ahol Koronkai Zoltán plébános atya emlékezett meg az elhunyt életútjáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Kedves testvérek! Az elmúlt 3 hónapban mondhatom, hogy szinte nem volt olyan nap, hogy valaki a közösségből ne kérdezte volna meg, hogy és Jenő atya hogy van? Mindnyájunkat nagyon megdöbbentett, és mondhatom bennünket, jezsuitákat egyenesen letaglózott október közepén a hír, hogy Jenő atya agyvérzést kapott, és állapota válságos. Már az csoda volt, hogy akkor életben maradt, és elkezdett javulni az állapota, reménykedtünk. December közepétől viszont inkább arról kaptunk híreket, hogy sajnos rosszabbodik az állapota. Ekkor láttam őt utoljára az idős otthonban, ahová került, és az ápoló nővér az ápolás befejezve, mikor kicserélte az ágyhúzatot, akkor azt mondta, hogy hát szerintem nem sok van már neki hátra. ő sok beteget ápolt, már van ebbe tapasztalata. Ugyanakkor ez is megérintett, hogy milyen odaadással ápolta a maga tehetetlen Jenő atyát. Megjegyezte, hogy olyan, mint Krisztus a kereszten. És valóban az agyvérzése óta kereszten volt, keresztutat járt. A Mester maga mellé vette a kereszt hordozásában. Ő, aki megalkotta Jenőt, aki titokzatos módon vezette, meghívta a szerzetes és a papi életre, majdnem 20 év papi szolgálat után a kereszt titkába is mélyen beavatta, és most magához szólította. A titok, a kereszt titka ugyanakkor nem volt ismeretlen Jenő számára. Sőt, lehet azt mondani, hogy az élete első részét mélyen beárnyékolta a szenvedés valósága, hiszen 3 éves korától állami gondozásban nőtt fel Sopronban egy intézetben. Szüleiről gyakorlatilag semmilyen gyerekkori emléke nem maradt. Felnőttként egyszer találkozott az édesapjával, de ez se volt egy jó találkozás. Alap élménye volt az elhagyatottság, az árvaság. Engedjétek, hogy megosszak egy személyes tapasztalatot ezzel kapcsolatban, ami nagyon friss bennem. Ugye, tegnapi nap is készültem erre a mai beszédre, így gondolkodtam Jenő életéről, és tegnap délután a Semmelweis Kórház új gyermekotthon részlegében voltam, ahol olyan gyermekekre vigyáznak, olyan gyermekeket nevelgetnek, akiket a szüleik elhagytak, akiket ott hagytak a kórházban. És így hát jártuk végig a termeket, már eleve tényleg a találkozás ezekkel a kicsi gyerekekkel így elhagyatottam, már az minden szépsége, az intézmény nagyon szép, de az ember szíve így összefacsarodik. És aztán mentünk emeletről emeletre, és van egy rész, ahol a nagyobb gyerekek vannak, akik már olyan 3, 4, 5, 6 évesek. Ott is imádkoztunk, annyira megdöbbentő volt, hogy tudták a mi atyánkot, meg az üdvözlégyet sokan közülük. És akkor volt egy olyan rész, hogy arra hívtam meg a gyerekeket, hogy na akkor most imádkozzunk a Jóistenhez. Hát mit kértek a Jóistentől? Hát nem arra számítottunk, amit hallottunk, vagy nem is gondoltam, hogy amit válaszolnak a gyerekek, az olyan hát mély hullámokat fog verni. Ugyanis az egyik kicsi azt mondja, hogy visszakerüljök a papóhoz. A másik, hogy anyához hazajussak. És tényleg ott álltunk, így felnőttek, és többen a gondozók közül sírva fakadtak, és hát én nem vagyok az a sírós típus, de hát azért úgy erősnek kellett lennem, hogy ne sírjam el magam. És ez kicsit úgy ilyen tényleg a szívembe hasított, hogy úgy valahogy közel került Jenő, a kis Jenő, a 3 éves Jenő, akit egyszer csak ott hagynak, és nem mennek érte, nem látogatják. És hogy milyen egy intézetbe fölnőni, el sem tudjuk képzelni. És azt persze tudjuk, hogy az emberi élet, az emberi fejlődés olyan, hogy vannak dolgok, amelyek bizonyos korban kell, hogy megtörténjenek. És ha az nem történik meg, akkor később már nagyon nehezen, vagy sehogy nem történik meg. Az otthon melegsége, az anyai gyöngétség, a családi törődés hiányzott neki, és egész életében hordozta ennek a sebzettségét, ami hát főleg az érzelmi intelligencia terén nyilvánult meg. És tudom, hogy többen voltak itt is a közösségben, és hát a rendtartományban is, akikkel azért nem mindig volt könnyű a Jenő atyának a kapcsolata. Sokszor jogosan panaszkodtak, hogy hát miért nem érti meg a Jenő ezt meg azt. Ismerve ezt a hátteret, most már abszolút nem csodálkozom ezen. Mindenki azzal tud lenni, amit kapott, amit hozott. És talán érdemes megfordítani a látásmódot. Hogy ez a kisfiú egy ilyen indulás ellenére felnőtt, tanult, több diplomát szerzett, nagyon okos volt, nyelveken beszélt, és az egész életét, felnőtt életét arra szánta, hogy másoknak jót tegyen, hogy segítsen az embereken. Inkább azon kell csodálkoznunk, azt hiszem, hogy minden törékenysége ellenére mégis milyen sokat kihozott belőle a Jóisten. És talán ez az alkalom arra is lehetőség, hogy felfedezzük azt, hogy milyen nagy ajándék a normalitás. Azok a valóságok, amelyet olyan természetesnek tartunk sokszor, hogy van családunk, vannak szüleink, van otthonunk. Ez mennyire fontos. És most, ugye nem olyan rég volt az édesapámnak a temetése, most még inkább át tudom érezni azt, hogy hát milyen ajándék, ha van apánk, anyánk, aki mellettünk van. Mekkora kincs. Jenő egyik gyermekkori barátja így írt erről az időről. Mindketten hasonló cipőben jártunk. Nem kerestek se szülők, se rokonok. Éltük a magunk gyermek életét ebben az érzelemmentes érában. Jó barátok voltunk talán a legjobbak. Aztán 1978-ban elváltak útjaink. Menekültünk az intézetből bele a nagybetűs életbe. Jenő számára a nagybetűs élet a katonai pályát jelentette. Az Eötvös József gimnáziumban tanult tatán, és a katonai kollégiumban lakott. Az érettségi után pedig hivatásos katona lett. És itt van egy érdekes párhuzam, ami rendalapítónk Kalojalai Szent Ignáccal, akit szintén a fegyverek mellől szólított el az Úr. Jenő is megtanulta a fegyelmet, a rendet, az engedelmességet, megtanult csocsózni, amely tudását majd szegedi plébános korában kamatoztatta. Csodálták a fiatalok, nem tudták legyőzni a csocsóasztalnál, verhetetlen volt. Hasonlóképpen sakkban. Tiszt lett belőle a magyar néphadseregben, légvédelmi rakétásként szolgált, százados lett. A létező szocializmus idejében járunk, amikor a tisztképzés része volt az ideológiai formáció is, marxizmusra, ateizmusra nevelték őket. Nincs Isten, a vallás babona, a papok a nép regrontói és hasonlók. Mint ezt ő is magáévá tette, később úgy vallott, hogy meggyőződéses ateista voltam. Aztán jött a rendfelváltás, amikor a szocialista hadsereg is összedőlt, megnyílt a világ, leépítették a katonaságot, Jenő is elhagyta a sereget, és elindult más téren is egy keresés az ő életében. Mégpedig azért, hogy miért vagyok, miért létezem, mi az életnek az értelme. Összeomlott a meggyőződéses ateista világnézete. És akkoriban nagyon sokfelé keresgélt, olvasott, agykontroll, ezoterikus könyvek, New Age, mindenfélét. Aztán kezébe kerültek a kereszténységről is könyvek. Benne is ott lehetett a kérdés, mint a mai evangéliumi Nátánelnek, jöhet-e valami jó Názáretből? Jöhet-e valami jó a kereszténységből, amiről annyi rosszat hallott ez idáig? Jenő Kőszegen találkozott a Jézus szíve népleányaival, akik katolikus könyvekkel és jó tanácsokkal is ellátták. És itt is van egy párhuzam, ami rendalapítónk a Lojalai Szent Ignáccal, akinek a megtérése a könyvek olvasásához kapcsolódott. És Jenőnél is így volt ez. Különösen is Kempis Tamás Krisztus követése című könyvvel ragadta meg őt, ami egyébként Szent Ignác számára is egyik alapolvasmány volt. Rendfőnökként a Krisztus követése volt mindig az íróasztalán. Ez lett Jenő programja is, Krisztus követője lenni. Aztán felkerült Budapestre, egyébként ezt is a néplányok tanácsolták neki, felkereste a Mária utcai jezsuita templomot, megismerkedett Kerényi Tibor atyával, az akkori templomigazgatóval, és sokat beszélgetett vele. Ott szolgált akkor Nagy Ernő jezsuita testvér is, és ahogy Ernő, éppen tegnap telefonáltam, kérdeztem emlékeket Jenőről, és mondta, hogy hát amikor ott söprögettem, akkor Jenő odajött hozzám, és akkor kérdezett. Megkérdezett mindazt, amit Tibor atyától nem mert megkérdezni, és hát Ernő testvérnek szorgalmasan válaszolgatott neki. Hát hamar egymásra hangolódtak, mert Ernő is katonaviselt ember volt, úgyhogy a magyar néphadsereg egykori tisztjei jól megértették egymást, ez volt az alap. Aztán Jenő tényleg a közösséghez kezdett ott tartozni, sokat segített a templom körül, szívesen mosogatott is, és elindult a hit útján. A szentségekhez is járult. Így vallott később erről a kereséséről. Úgy nőttem fel, hogy nem ismertem Istent. Hittem, hogy a világ problémáira a tudomány az egyetlen válasz. Mindig hittem az igazság végső diadalában, bár nem tudtam, mi az igazság. 1992-ben találtam rá, és megtértem. Egy másik helyen azt mondja, az igazságot kerestem, de az igazság talált meg engem. Kerényi Tibor atya, akivel hát jó kapcsolatban volt, Budapesten egy ideig együtt éltünk a Fáber Péter közösségben, és Jenő atyának a hivatás történetét Tibor atya gyakran elmesélte nekünk, és elmondta, hogy hát az, hogy jezsuita lett, abban is a népleányok ludasok voltak, mert ők tették fel neki a kérdést, hogy hát Jenő, hát nem gondoltál arra, hogy jezsuita légy? Hát nem vagy házas, szereted az Istent. Hát mi lenne, ha jezsuita lennél? Hát Jenő először eltolta magától ezt a gondolatot, de aztán elgondolkodott rajta. Megint csak egy ilyen interjúban mondja el, hogy nagy volt a megtérés után benne a nagy lelkűség, szeretett volna jót tenni, valami jóra föltenni az életét. Ugyanakkor nagyon magas gondolatai voltak az életszentségről. És azt mondta, hogy így is fogalmaz, nekem annyi gyengeségem nyavaján van, eszembe sem jutott, hogy szerzetes legyek. A szerzetesség a legnagyobb tökéletesség, a bűnösséggel nem fér össze, de aztán megismertem a jezsuitákat. Hát és itt van egy paradox dolog, hogy éppen az, hogy a jezsuiták, hát bizony gyarló emberek vagyunk mi jezsuiták, és a jezsuiták is azok voltak, akikkel Jenő találkozott, és amikor őket megismerte, akkor látta, hogy hát ők is esendő emberek, és ez adott neki bátorságot, hogy akkor lehet, hogy ő maga is elgondolkodhat ezen az úton. Jelentkezett a társaságba, és először nem tudta, hogy pap legyen, vagy szerzetes testvér, ugye már akkor nem volt egészen fiatal, idősebbként lépett be, inkább a testvér hivatás felé gondolkodott, ugye Ernő testvér az ő jó barátja is, testvér volt, de aztán ahogy fogalmaz, két dolog is volt, ami úgy megváltoztatta. Az egyik egy tapasztalat. Az emberekkel való beszélgetések. Amikor azt érezte, hogy persze tud az embereknek segíteni pár jó tanáccsal, amikor beszélget, de hogy a legtöbb vagy több az, ami nem emberi, amit a szentségek által kaphatnak az emberek, az isteni kegyelem. És hát ezt papként tudja az embereknek adni. Úgyhogy az egyik dolog, ami így elindította ezen az úton, ez a tudat volt, hogy mivel tud többet adni az embereknek. Persze aztán voltak, akik bátorították őt is, itt meg kell említenem Ádám János atyát, aki itt nyugszik ebben a templomban, aki akkor tartományfőnök volt, és ő is bíztatta, hogy Jenő, hát jó képességeid vannak, indulj el a papság útján. És Jenő elindult. Végigment a hosszú jezsuita képzésen, tanult Münchenben, Londonban, 2006-ban szentelték Budapesten a Mária utcai templomunkban pappá. Aztán 3 éven keresztül itt volt nálunk Miskolcon, kollégium igazgatóként. 2010-től 3 éves, újabb 3 éves ciklus jött, Szegedre került, a Szent József templom igazgatója lett, és a Kaszab István kollégium igazgatójaként szolgált. Ezt követte a harmadik probáció, a tercia Írországban, és 2011-ben tette le az ünnepélyes örök fogadalmát. Utána a tengeren túlra került, 4 éven keresztül szolgált Torontóban a Szent Erzsébet templom plébánosaként, és 2017-től pedig 2024-ig itt Miskolcon volt plébános és a jezsuita közösség elöljárója. 2023-tól a rendtartomány ökonómusa, azaz a gazdasági ügyeknek a felelőse lett. Egy évig ingázott Budapestre, majd 24-ben teljesen fölköltözött, és ebbe a szolgálatba állt bele, nagyon alaposan, precíz munkát végezve. És emellett még a pesti rendházunk, a Fáber Péter rendház minisztere is volt, és az idős rendtagokra is ő figyelt. Mi az, ami az ő életében, az ő papságában valahogy valami központi elem, vagy ami nagyon fontos volt számára? Az egyik interjújában idézi azt a szentírási részletet, amit szentleckéként hallottunk az apostolok cselekedeteiből, ahogy Péter és János odalépnek a bénához, és azt mondják neki, hogy ezüstöm, aranyom nincs, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És Jenő atya úgy kommentálja ezt a kis részt, hogy ez valahogy kifejezi a hitet. Mert a hit az, ami segíti az embert, ezt a béna embert is, de általában az embert, hogy felálljon. És tényleg Jenő atya számára azt lehet mondani, hogy a hit talán ez volt a legfontosabb. A hitet továbbadni, a hitet Jézus Krisztusban. És ő is tudta mondani, hogy aranyom, ezüstöm nincs, amin van, neked adom. A názáreti Jézust. Ez volt az ő fő hivatása. Továbbadni Jézust. Nagyon lelkiismeretesen készült az igehirdetésre. Már hétfőn elkezdte a gondolkodást a vasárnapi prédikációról, és a rendházi ebédlőbe szívesen osztotta meg gondolatait, fölle járt, mint egy oroszlán, és mondta, aki ott ült, az mind-mind meghallgatta, hogy vasárnap mit fog prédikálni az evangéliumról. Jenő felnőttként jutott el a hitre, és valahogy különösen is azt érezte, hogy ez egy út, amit bejárt ő maga, ezzel tud segíteni másoknak, felnőtteket segíteni a hit útján, hogy felfedezzék. Nagyon fontos volt az örömhír továbbadása számára. Így fogalmazott, segíteni kell az embereket, hogy életük teljesebb legyen. És ez a hit által lehetséges. A jezsuita létét is így fogalmazza meg. Mit jelent jezsuitának lenni? Hogy Szent Ignác és társai példáját követve gyakoroljam a nagylelkűséget, és megnyerjek másokat Jézusnak. Segítsem a keresőket, hogy rátaláljanak az igazi világosságra, Jézus Krisztusra, megtalálva életük értelmét, amelyre őket az Isten hívja. Jenő nagyon tudatosan igyekezett jót tenni az emberekkel, segíteni az embereket. Egy szegedi hívő így emlékezik rá. Mit tehetek érted? Kérdezett Jenő atya figyelemmel és törődéssel sok-sok évvel ezelőtt Szegeden. Akkor megtanultam tőle ezt a kérdést. Azóta, amikor felteszem, mindig eszembe jut, és igyekszem azzal a jézusi odafordulással kérdezni, ahogy tőle kaptam. Mit tehetek érted? Nagyon sok embernek segített Jenő atya. És nagyon sokszor, nagyon diszkréten, nem kürtölte maga előtt, hogy mennyi emberen segített. Egy nagyon jó jellemzés, amit egy közeli munkatársa, Éva néni, egykori sekrestésünk írt róla. Egy rendkívüli, igaz jezsuitát ismertem meg benne. Mérhetetlen türelmes, igazi, Isten iránti elkötelezett és segítőkész ember volt. Soha nem tudom elfelejteni, milyen türelemmel, gondoskodással volt Károly atya iránt. valóban előjáróként gondoskodó volt a közösség minden tagja és a rendház vendégei felé egyaránt. És hát különös szeretettel és féltéssel vette körül Károly atyát. És azért meg kell, hogy jegyezzem, azért nem volt ez olyan egyszerű, mert Károly atya azért huncut volt. Mert hát Jenő próbálta mindenképpen megvédeni őt, meg megóvni, hát, mert ugye volt ilyen eset, hogy elfújta a szél. De tényleg, nagy szél volt, és elrepült Károly atya, és neki csapta valaminek, és jó, megütötte magát. Úgyhogy Jenő próbálta az apostoli kalandozásait hát minél inkább redukálni, de Károly atya úgy kereste a kiskapokat, és úgy megtalálta azért, hogyan tud elmenni ehhez a beteghez, vagy ahhoz. De hát volt humor a Jenőnek, és nem vette ez zokon. És kedves testvérek, azt is lehet mondani, hogy az, hogy Károly atya ilyen sokáig lehetett itt Miskolcon, azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon nagy mértékben Jenő atyán múlott, az ő gondoskodásán. Mert mint előjáró vállalta, hogy vigyáz Károly atyára, ami sok-sok időt, türelmet és figyelmességet kívánt tőle. Úgyhogy mondhatjuk tényleg, hogy Károly atya utolsó miskolci évei az Jenőnek voltak köszönhetőek. És lehet azt is mondani, hogy Jenő, akit az édesapja elhagyott, atyaként tekintett és gondoskodott Károly atyáról. Volt is, aki ezt mondta, amikor megtudta a halálhírét Jenőnek, hogy hát Károly atya magával vitte. Hát bizony nem gondoltuk, hogy egy éven belül mind a ketten hazamentek. Az igazság, amelyet Jenő mindig keresett, a nagybetűs igazság, akit már itt a földön megtalált Jézus Krisztusban, most véglegesen átölelte őt.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a megboldogult Rigó Jenő jezsuita szerzetes atyára emlékeztünk. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Számos új, az esélyegyenlőséget támogató fejlesztés indult el az egyetemen. Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Jászi Éva egyetemi docenssel, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnökével, valamint Bertyák Bence esélyegyenlőségi referenssel. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
40 újonnan érkezett külföldi hallgató vett részt a Nemzetközi Stratégiai és Kapcsolatfejlesztési Osztály által február 19-én megrendezett Orientation Day című programon, amelynek során hasznos információkat kaptak, és lehetőség nyílt egymás és az intézmény megismerésére. Pócos Erika, a Nemzetközi Hallgatói és Szolgáltató Iroda vezetője ismertette az egyetem, és a város nyújtotta kulturális, sport és egyéb szociális lehetőségeket. Beszédében kiemelte a mentális egészség fontosságát is, hiszen a külföldre költözés különböző kihívásokkal járhat. A nemzetközi hallgatói és szolgáltatóirodak közösen a Hallgatói Támogatási és Szolgáltatási Központtal, az Eszterházi Mentorhálózattal és a Hallgatói Önkormányzattal, a mentális egészségügyi tanácsadással és számos közösségi programmal segítik a fiatalok beilleszkedését, alkalmazkodását új környezetükhöz. A nemzetközi hallgatók továbbá hasznos információkat kaptak magyarországi tartózkodásukra és egyetemi tanulmányaikra vonatkozóan. A rendezvényen részt vettek az idegen nyelvi képző és szolgáltató központ kollégái is, ahol ismertették a külföldi hallgatóknak szóló nyelvi és kulturális kurzusokat, programokat. A külföldi hallgatók megismerkedhettek a kijelölt mentoraikkal is, akik a fél év során segítik majd őket a beilleszkedésben, az intézményben való eligazodásban és általános ügyeik intézésében. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Ismét intézményünk adott otthont a 13. ICAI International Conference on Applied Informatics nemzetközi konferenciának 2026. február 19 és 21 között. A konferenciát három évente szervezik közösen az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar, Matematikai és Informatikai Intézete, valamint a Debreceni Egyetem. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, egyetemünk tudományos rektorhelyettese köszöntötte, aki beszédében felidézte a konferencia több évtizedes múltját, kiemeltképpen Csőke Lajos, az akkori számítástechnika tanszék vezetőjének célkitűzéseit és szervező munkáját. Sütő József, a Debreceni és az EGRI Egyetem docense, beszédében összegezte a konferencia változásait és szereplőit az évek során. Hozzátette, kevés adat maradt fent a korábbi konferenciákról, ami viszont állandó, hogy mindig Egerben rendezik. Végül pedig dr. Kusper Gábor, az EKE Matematikai és Informatikai Intézetének egyetemi docense szólt a jelenlévőkhöz. A konferencia egyik célkitűzése, hogy teret adjon a fiataloknak ötleteik bemutatására és a közös eszmecserére. A konferencia első szekciójában elsőként dr. Király Sándor, az EKE információtechnológiai tanszékének vezetője beszélt a hazai programozás-oktatás korszakairól különböző oktatási intézményekben, kiemelve a Nemes Tihamér online programozási versenyt és annak fejlődését. Az utolsó korszak kapcsán az előadó felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia szerepére a programozás-oktatásban, és összevetette az EMI és az oktató munkáját. Őt követte a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, dr. Gál Zoltán, aki előadásában általános technológiai és kritikus szempontból vizsgálta a nemföldi hálózatokat. Bemutatója során szemléltette az NTN részeit, pályáit és időszakait. A nap további részében a résztvevők három szekcióban hallgathattak előadásokat, többek között az oktatás, a számítógépes hálózatok, a felhőszolgáltatások, a mesterséges intelligencia és az alkalmazott matematika témakörökhöz kapcsolódva. Az eseményre több mint 100-an regisztráltak, legtöbben magyarországi intézményekből, de érkeztek szakemberek az Egyesült Arab Emírségekből is. A háromnapos konferencia második napján az ICAI megálmodójáról, dr. Csőke Lajosról emlékeztek meg a jelenlévők a C-épület aulájában, ahol emléktáblát avattak a néhai tanszékvezető tiszteletére. Dr. Csőke Lajost dr. Liptai Kálmán egyetemi docens méltatta, aki kezdetben pedagógiai szakértelméről beszélt. Úgy fogalmazott, akihez odafordult, annak odaajándékozta egész figyelmét. Segített, ahogy tudott. Ez volt a lelkébe kódolva. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Az egyetemnek nagyon fontos az esélyegyenlőség. Mielőtt még rátérnénk az itt felsorolt újdonságokra, eddig mivel segítette az esélyegyenlőséget az egyetem? Milyen kezdeményezésekkel?
Hát elég régóta segíti az egyetem a fogyatékos hallgatókat. Hát a törvény által előírt minden juttatást, méltányosságot, kedvezményt, azt biztosítjuk a hallgatóknak, ha ők ezt igénylik. Ebbe elsősorban ugye a tanulmányaikat segítő kedvezmények tartoznak bele, tehát például plusz időt kaphatnak, vagy részleges könnyítéseket, nagyon indokolt esetben esetleg mentesítést bizonyos tantárgy részek teljesítése alól. Tehát eddig többnyire ezek működtek, legalábbis az elmúlt 5-6 évben.
Illetve lehetőség van esélyegyenlőségi tanácsadásra is, ha jól tudom, és hogyha jól tudom, akkor a hallgatók ezzel hozzád szoktak fordulni, Bence, igaz?
Így van, ugye én amikor ide kerültem kollégaként az egyetemre, akkor pont ez volt Évának is az egyik ilyen jó kérése vagy célja, hogy ugye amikor ő mondjuk elfoglalt az oktatói tevékenysége miatt, vagy egyéb okokból, akkor ugye én a HTSK-ban kint ülök az ügyfélfogadási térben, és így gyakorlatilag a hallgatók azok megtalálnak, tudnak kérdezni. Az én végzettségem az nem gyógypedagógiai területhez kapcsolódik, hanem inkább projektmenedzseri szakterülethez mondanám. Ezért, hogyha olyan speciális kérdésük van, ami mondjuk tényleg gyógypedagógia vagy szakmai kérdés, akkor mindenféleképpen elnökasszonyhoz szoktam őket irányítani, de hogyha csak tájékoztató vagy információ jellegű kérdésük van, akkor abban nagyon szívesen tudok nekik segíteni, vagy megmondani azt, hogy ki az, akit keressenek a kérdésükkel kapcsolatban, kihez tudnak fordulni, vagy konkrét választ is tudunk adni a kérdésükre, főleg úgy, hogy ugye a pultban akár kollégiummal kapcsolatos kérdéseket is fel tudnak tenni, mert ott ül olyan kollégám is, vagy akár ösztöndíjakkal kapcsolatban, és akkor így összeérnek a fonalak.
És már ösztöndíjak, akkor mielőtt rátérnénk erre az új ösztöndíjra, milyen ösztöndíj lehetőségek voltak korábban a fogyatékos hallgatóknak?
Hát nem sok. Erről talán Éva tudna egy-két szót mondani. Amikor hallgató voltam, akkor volt, én éltem is vele, de aztán, hogy elkerültem, hogy akkor volt-e, vagy még azt megelőzően, azt nem tudom.
Hát tulajdonképpen én ezzel a területtel már a 2000-es évek elejétől foglalkozom egy pár éves megszakítással, először mint kari koordinátor, utána pedig a főiskola, majd az egyetem fogyatékosügyi koordinátoraként. Ami Bence is említett, az fél évenként egyfajta támogatás volt. Tehát nem nevezném ösztöndíjnak, hanem eszközre vagy bármilyen szolgáltatásra pályázhattak a hallgatók. Nagyjából összeghatár nélkül, tehát valóban azt mérlegeltük, hogy kinek milyen szükséglete van, mi az, ami segítheti az ő tanulmányait. És ennek volt egy időszaka, amikor írásba beadták a hallgatók, a Esélyegyenlőségi Bizottság mérlegelte, döntöttünk, és ez így működött, tehát ebbe belefért a konditerembérlet, a speciális gyógymasszázs, vagy volt, aki például minden fél évben fénymásoló papírt vásárolt, mert neki rendszeresen erre volt szüksége.
És miben tér el ez az új ösztöndíj? Itt kipályázhat, milyen összegre?
Ugye alapvetően abból indultunk ki, ami már régebben volt, viszont próbáltunk korlátokat meghatározni, hogy jobban tudjuk mérlegelni azt, hogy valóban mindenki a rászabott eszközt vagy szolgáltatást kapja meg, illetve egy költséghatárt is beállítottunk. Gyakorlatilag azt határoztuk meg, hogy a tanulmányait segítő szolgáltatások vagy eszközöket tudnak pályázni. Itt abban van talán eltérés, hogy próbáljuk célzottan elérni azt, hogy a hallgató tényleg maga tudja elmondani azt, hogy mire van szüksége, ne egy listából kelljen mondjuk kiválasztania. Érdekes, hogy átlagemberként mondjuk bele se gondolnánk, hogy akár az is egy nagy segítség lehet egy speciális szükségletű hallgatónak, hogy mondjuk a hallókészülékéhez plusz egy akkumulátort vesz, vagy valakinek, hogy mondjuk egy felolvasó program előfizetést, de van olyan is, akinek mondjuk lehet, hogy egy a mozgását segítő szék, vagy kerekes szék, vagy olyan eszközre van igénye, amivel egyáltalán azt tudja elérni, hogy bejárjon az egyetemre, és feltétlen az, hogy a tanulmányait tudja végezni. Úgyhogy ennek az ösztöndíjnak most egy 50 000 forint per fél év a költségkerete. Nyilván ez a maximális, tehát hogyha valakinek kevesebb kell, akkor kevesebbet igényel, és akkor erről a végén a bizottság dönt, hogy melyik hallgató az, mérlegelve azt, hogy a szakjához, az állapotához mérten, az, amit igényelt, az összhangban van-e.
Jelenleg hány speciális igényű hallgató tanul az egyetemünkön?
Hát 100 és 120 közötti a létszám, ami érdekes módon változhat is, mert mi azon kevés egyetemek közé tartozunk, akik nem zárják le a regisztrációs időszakot mondjuk szeptember utolsó napjával, tehát akár évközben is lehetőséget biztosítunk hallgatóknak, akik főleg amikor mondjuk első évesek és egy vagy most már eltelt majdnem két hónap, már másfél, ugye, mióta ide járnak, és most gondolják meg azt, hogy tényleg szükségük lenne valami támogatásra, mert egyébként nem kötelező ez bevallani, nem kötelező regisztrálniuk, de mindig erre biztatjuk a hallgatókat, hogy tegyék ezt meg, és én nagyon sokszor kérem is őket arra, hogy akár személyesen is üljenek le velem, tehát úgy beszéljük meg, tehát én, mint gyógypedagógus szakember tudok velük ezekről a kérdésekről is beszélni, hogy eddig milyen kedvezményeket kaptak, mit igényeltek, mit szeretnének azok közül, ugye azt próbáljuk összeigazítani az adott szakkal, az egyetemi követelményekkel.
Nem tudom, ez így mennyire felmérhető, de arra lennék kíváncsi, hogy mely épületek, amiket leginkább a speciális igényű hallgatók használnak, ha lehet ezt így meghatározni.
Alapvetően ilyen statisztikánk még nincsen. Azt látjuk, hogy visszatérve még egy-két mondat erejéig a hallgatói létszámra, hogy javarészt a levelezősök esetében olyan hallgatókról beszélhetünk, akik mozgásukban korlátozottak mondjuk, és a sors fintora, hogy eddigi tapasztalataink alapján a legtöbb esetben nekik az Almagyar Dombi kollégium környékén lévő épületekben vannak óráik, oda már alapvetően a feljutás is ugye egy nehézkés eset, illetve problémával szembesülnek ezek a hallgatók, akiknek ott van órái. De ugyanígy a B-épület és a Líceum is elég közkedvelt órák tekintetében. Inkább azt a kérdést tenném fel, hogy onnan közelíteném meg a témát, hogy melyik épületek azok, ahova mondjuk be is tudnak menni ezek a hallgatók bármilyen nehézség nélkül. Ilyenből kevesebb van sajnos egyelőre, vagy pedig valamilyen alternatív megoldásra tudják megközelíteni ezeket az épületeket.
És hát ezért is van szükség a B-épületnek a felújítására és akadálymentesítésére. Mesélnének erről, hogy mit újítanak fel, és miért is van erre szükség?
A B-épület esetében egy mozgássérült parkoló kerül majd kialakításra, illetve egy rámpával, ami a főbejáratot és a parkoló részt fogja összekötni. Eddig az én esetem, vagy a számomra ez nem is volt ismert, de hogy ott régebben úgy oldódott meg ez a kérdés, hogyha valakinek mondjuk kerekesszékkel kellett bemenni az épületébe, hogy a hátsó bejáratot tudta használni. És nyilván ez kicsit komfortosabb, hogy akkor, hogyha olyan autóval érkezik esetleg a hallgató, vagy hozzák, akkor gyakorlatilag egyből a főbejáratot meg fogja tudni közelíteni, illetve nyilván jogszabály szerint is ez a legelfogadottabb megoldás, a legkompatibilisebb. Ugyanilyen szempontból lesz fejlesztés a hegyen a D-épületnél is, hogy a hallgatók, akiknek erre szükségük van, könnyebben meg tudják közelíteni az épület főbejáratát. Azonban én megjegyezném, hogy nem feltétlen a mozgásában korlátozott személyek számára lesz egy nagy segítség ez, hanem például idősebb oktatók, vendégoktatók, professzorok esetében is hasznos lehet mondjuk egy konferencia esetén, hogyha könnyebben el tudják érni a célukat.
És ezzel meg tudjuk azt is valósítani, hogy mind a két épület főbejárata lesz akadálymentesítve, hiszen ugye ez lenne az akadálymentesítés lényege, hogy az érintett emberek ugyanott tudjanak bemenni, tehát nem egy elkülönített, bonyolult, megközelíthető bejáraton, mint amit említett Bence, hogy a B-épületnél, tehát az külön ki kellett nyitni, sőt volt olyan időszak, amikor a büfén keresztül tudott kerekesszékes hallgató bejutni a B-épületbe, bár már ott bent ugye akadálymentesített, hogy ugyanilyen az érsekert épület, hogy az is azért kicsit hosszadalmas volt annak a megoldása, hogy bár az épület akadálymentesített már belül, de hogy a kapu, hogy ott be tudjon menni, tehát a kamera kellett, csengő kellett, de ez is most már azért több éve, hogy jól működik.
És a harmadik fejlesztés, amiről még nem beszéltünk, a hallássérülteket segíti. Erről mesélnének, hogyan kell ezt elképzelni, és mivel segíti ez a hallgatókat, vagy hogyan?
Ez elsősorban a hallássérült hallgatók számára olyan helyzetekben jelent majd segítséget, ahol mondjuk vagy nagy előadó van, és hogy ne kelljen neki emiatt mindig közel ülni az előadóhoz, vagy olyan oktatási helyzetekben, amikor mondjuk ő nem látja az oktató arcát, tehát például egy laborgyakorlatnál, ahol vagy takarásban van a hallgató, vagy háttal ül éppen. Tehát de ez bármilyen más oktatási helyzetben előfordulhat egy csoportmunkánál. Tehát ő az oktatón tulajdonképpen csak egy ilyen kis mikrofon van, és ugye ezt a szerkezetet kell egyszerűen bekapcsolni, tehát ez senkit nem zavar, és csak az adott hallgató számára fogja ugye a hallókészülékén felhangosítani az, amit az oktató mond.
És ezek helyileg hol lesznek elérhetőek, vagy ha már elérhetőek?
Ugye most alapvetően az egyes épületeknek a portaszolgálataim vannak kihelyezve, tehát gyakorlatilag ilyen kettős funkciót töltenek be, hogy amikor mondjuk nem igényli hallgató, hogy előadásra elvigye magával, vagy az oktatója elkéri ezt az eszközt, akkor ezek a portán megtalálhatóak, és gyakorlatilag bárki számára nem is feltétlen kell, hogy hallgató legyen, mondjuk a B épületben egy a hotelbe érkező idősebb személy is, információhoz tud jutni azáltal, hogy a portából kiszűrődő hangot ugye felerősíti ez az eszköz, úgyhogy majdnem azt mondanám, hogy az összes épületünkben megtalálható, talán egy-kettő kivételével, azok az épületek, ahol ezeket nem helyeztük, vagy ahova most nem jutottak, ott úgy ítéltük meg, hogy például a portaszolgálat az egy nyitott térben van, tehát nem akadályozza semmilyen fizikai építmény a hangterjedését, vagy nem rendelkezik mondjuk olyan nagy előadóval, vagy nem tudunk arról, hogy ott hallássérült hallgatónak rendszeresen mondjuk órája lenne.
És még egy új kezdeményezésünk van, amit még nem is említettünk, hogy ami szintén minden épületet érint, akadálymentesített padokat is beszereztünk, amiket ugye most már szeptemberben mindegyik épületünkben 5 darab ilyen egyszemélyes pad van, tehát ami gurítható, magassága emelhető, az asztallap dönthető. Ugye ezt mi elsősorban olyan hallgatók számára gondoltuk, akik mondjuk kerekesszékben ülnek, és ők nem tudnak a padhoz minden esetben kényelmesen odaférni, tehát hogy megint ne kelljen a szélén ülnie, tehát ugyanúgy be tud sorolni a többi hallgató közé. De ez a pad, ez mobil, de használhatják például kismamák, akik például olyan termekben, ahol írólap van csak a széken, amit nagyon nem szeretnek a hallgatók, én meg is értem, mert kicsi is, tehát hogy például ő nem fér már kényelmesen, vagy a balkezes hallgatók, mert hogy nincsenek balkezes ilyen írólapos széken. Én pár éve futottam kört ilyen ügybe, hogy látom én is az óráimon, hogy nagyon sok balkezes hallgató küzd ezeken a székeken, tehát ő odahúzhatja ezt a padot. Általában a legnagyobb előadótermekbe helyeztük el, de erről is lesz hamarosan egy olyan tájékoztató tábla a portákon, hogy hol található meg, és a hallgatók saját igényük szerint ezt az épületbe könnyű is ráadásul, tehát ezt használhatják.
Ezek mind remek kezdeményezések. Mik vannak még tervben a későbbiekben?
Hát az egyik ilyen régebben elindult folyamat, vagy inkább úgy mondanám, hogy mikor ide kerültem, ez volt az első projekt, amiben így belevágtam a fejszémet, hogy a líceumnak a teremtáblázását azt újítsuk föl, mert mikor saját tapasztalatból kiindulva, amikor én voltam hallgató, sokszor attól féltem, hogy itt a líceumban nem fogom megtalálni a termet, ahol órám lenne, mert túl magasan van a tábla, nem olvasható, és volt is rá mintánk, hogy miért szeretnénk, miért gondoltunk ki. Ezek QR-kóddal ellátott teremtáblák lennének majd egyszer, hogyha a projekt megvalósul. Gyakorlatilag ezáltal be tudják olvasni telefonnal például a látássérült hallgatók, és egy felolvasott hang elmondaná azt, hogy azon a táblán milyen teremszám szerepel, vagy éppen abban az irodában kik találhatóak, illetve olyan betűtípussal és színnel és formátummal lennének ezek ellátva, hogy jól olvashatóak legyenek, illetve olyan magasságban, hogy mondjuk a kerekesszékkel érkező hallgatók is kényelmesen tudják olvasni, tehát ne kelljen a fejüket nagyon megerőltetni, vagy olyan pozícióba emelni, ahol ez már kényelmetlen nekik. Ezen felül apróságnak tűnik, de például a Lícon bejáratánál lévő kapucsengőt is lejjebb szeretnénk helyeztetni, hogy az könnyen elérhető legyen, illetve mindig a Lícomban szoktam példálózni, hogy pont ez az egyik olyan épületünk, ahol a bejutás is már maga körülményes, mert hogyha be is tud jönni a hallgató, a nagy fajtó, mondjuk főleg a mozgásában korlátozott hallgatókra kell itt gondolni, a nagy fajtón, akkor utána szembesül azzal, hogy az üvegajtó, ami egyébként számomra is nagyon rosszul látható, hogy mikor van nyitva, csukva, az ugye kifele nyílik. Tehát egy második akadályon is át kell magát küzdenie, na és akkor utána megérkezik, már a mobil rámpákat itt a felszinti folyosón ugye azt már tudja használni, úgyhogy innentől kezdve már el tud boldogulni, de ezek olyan apró dolgok, hogy mondjuk a csengőt csak lejjebb kell helyezni, az üvegajtóra csak akár egy jól megtervezett eszterházis szallagot kiragasztva vagy belegravírozva már ugye láthatóbbá válik akár az ajtónak a jelenléte. Ami még tervben van, és most egy jó ideje kicsit parkolópályán van, mert mindig jött valami priorizáltabb feladat, vagy segítség, amivel tudunk segíteni a rászoruló hallgatóknak. Ez egy esélyegyenlőségi workshop, ahol gyakorlatilag elnök asszony előadását követően olyan előadássorozatok vannak tervben, ahol az egyes fogyatékossággal élő embereknek a területeit mutatják be. Egyrészről szakemberek, tehát mondjuk látássérült egyesülettől érkeznek szakemberek, az autizmus alapítványtól, a hallássérültektől, akkor a segítő kutyás alapítványtól, és ott egy szakmaibb oldalról kapnak felvilágosítást az érdeklődők, akár oktatók, akár hallgatók, akár egyetemi dolgozók, vagy másik alkalommal pedig azzal a fogyatékossággal élő személy tudja bemutatni az élet útját, hogy egy inspiráló jelleggel, illetve egy ilyen közelítő mechanizmussal lássák azt a résztvevők, hogy miket lehet elérni ezzel az állapottal. Úgyhogy vannak tervben ilyen projektek is, van egy eszközbeszerzési vagy egy eszközbérlési rendszerünk is, amit még egy picit meg kell csiszolni egy-két helyen, hogy tökéletes legyen. Itt laptopokat, diktafont és nagyítót tudnak majd bérelni a hallgatók, akik erre jogosultak lesznek, illetve ha jól emlékszem, akkor a lépcsőknek a taktilissával történő megfestése, ellátása is a közeljövőben meg fog valósulni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és nagyon sok erőt, kitartást kívánok ezekhez a célok megvalósításához.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!